Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában a londoni olimpiával foglalkozunk. Az Aréna című műsorainkból válogatva visszatekintünk a kardozó Szilágyi Áron és a tornász Berki Krisztián aranyérmére. Továbbá hallhatják Storz Botondot, a három aranyérmet szerző kajakkenusok szövetségi kapitányát, valamint Szabó Bencét, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, akivel a Londonban elért sikereket értékeljük.
Gólvonal, a sportmagazin.
Berki Krisztián már nem bánkódik amiatt, hogy nem lehetett ott 4 évvel ezelőtt a pekingi olimpián. Annak ellenére is így gondolja, hogy szerinte komoly esélye lett volna a győzelemre. A lólengés londoni aranyérmese az arénában kiemelte, először járt olimpián, és ez hatással volt a teljesítményére. A tornász örült annak, hogy nem csak magának, hanem a környezetének és a magyar szurkolóknak is nagy örömet okozott. Berki Krisztiánnal Dénes Tamás beszélgetett.
Van annak valami fajta tartalmi különbség, hogy eddig azt mondták Berki Krisztián világbajnok, most azt mondják Berki Krisztián olimpiai bajnok. Ez egy életcél volt tulajdonképpen?
Mondhatjuk nyugodtan, igen, hogy életcél és egy gyerekkori álom beteljesülése az, hogy olimpiai bajnokként ülhetek most itt. Nagyon nagy dolog, és tényleg egyre jobban érzem az emberek felől azt a szeretetet, amiért tényleg egész életünkben dolgoztunk, és ahogy elnézem, nagyon sok mindenkinek fontos volt ez az eredmény, nem csak nekünk.
Ez egészen biztos. Az jutott eszembe, mikor már megvolt az olimpiai bajnoki cím, hogy vajon átértékelte ez a siker a pekingi hiányzást? Mert ameddig nem lett olimpiai bajnok, addig nyilván a nagy kimaradt lehetőség. Nyilván most is fáj azért, hogy nem lehetett ott Pekingben, de talán most már valamelyest másképp tud visszatekinteni erre.
Igazából Pekingre csak akkor gondolok leginkább a rossz dolgokra, amikor megkérdezik tőlem, de semmilyen tüske nincs bennem, semmi. Igazából ez egy szerintem a karrieremnek, illetve az életemnek egy olyan pontja, ami folyamatosan visszatérő dolog lesz. Úgyhogy egyáltalán semmilyen keserűség nincs bennem, valamiért ennek így kellett lennie. Már akkor is érezhető volt az, hogy hiába lemaradtam az olimpiáról, igazából kaptam egy lehetőséget, hogy nézőként ott legyek a Magyar Olimpiai Bizottság által, de még akkor sem tudtam kivenni, hiszen hasizom szakadást szenvedtem, úgyhogy valamiért ez a peking olimpiához ki kellett, hogy maradjon.
Nem lett volna rosszabb ott a helyszínen nézni? Nyilván biztos, a többi magyart látni az egyéb más sportágokban jó lett volna, de pont a lólengést nézni nem lett volna nagyon rossz?
Nem tudom, hogy milyen lett volna élőben. Tévén keresztül sem volt a legjobb érzés, hiszen látva azt, hogy mindenki mennyire izgult abban a lódöntőben, és mennyien hibáztak, ezáltal talán könnyebb is válhatott a győzelem. Furcsa érzések voltak bennem, de igazából ha az a bizonyos ha jelző ott van a mondatban, akkor nincs értelme vele foglalkozni.
Ugye a pekingi nem részvételnek, hogy a sérülés egy későbbi dolog volt, tehát az gyakorlatilag addigra már eldőlt, hogy nem vett részt az olimpián. A pekingi nem részvételnek az egyik oka az volt, hogy csak gyakorlatilag lólengés specialista volt, és más szereken nem sikerült elérni a kvalifikációt. Ez nem egy igazságtalan rendszer?
Nem tudom, hogy melyik lenne a jó rendszer. Én még mindig azt tartom igazságosnak, hogyha mondjuk a világranglista alapján.
Igen,
a szerenkénti világranglista alapján osztanák ki mondjuk a kvótákat az első három vagy X versenyzőnek, mert nálunk mindig az a baj, hogy egyetlen egy verseny dönt kvótát illetően, és azért ezt valljuk be őszintén, ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen mindig pont egyetlen egy versenyre úgy oda felkészülten érkezni, hogy tényleg 100%-osan tudjunk teljesíteni, az nagyon nehéz. Szerencsére most sikerült, nyilván a 2007-es kvalifikációs VB-n, ami Stuttgartban volt Peking előtt, ott is az aranyéremért mentünk, sajnos ezüstérem volt, ugye az akkori kvalifikáció még arról szólt, hogy csak a szerenkénti aranyérem juttathat ki minket.
Rosszabb lovas lesz attól valaki átmenetileg, hogy többszerre is készül? Nyilván itt nem csak az időfaktor miatt, hanem más izomcsoportokat is kell gondolom mozgatni, edzeni, stb.
Nagyon-nagyon megváltozott a test felépítésem a tavalyi kvalifikációs világbajnokságon, hiszen eleinte 4-szeren készültem, a lólengés mellett volt még nyújtó, gyűrű és ugrás, viszont a kiutazás előtt 2 héttel lesérültem mind a két bokámra, és nem tudtam ugrani ezáltal, illetve leérkezni a szerekről, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon rossz helyzet volt, de az tény, hogy ha mondjuk csak a súlyomat nézem, akkor a tavalyi súlyom, versenysúlyom a világbajnokságon az olyan 71 kiló körül volt, a mostani olimpiai súlyom az pedig szerintem ilyen 69-68 körül volt.
Mi változott meg a tornában olyan szempontból kérdezem, hogy van köztünk azért egy jelentős korkülönbség, amikor én ifjú voltam, akkor még elképzelhető volt, hogy egy Bilozercsöves Cserbó kvalitású klasszis, vagy hát korábban mondjuk Andrianov, vagy hát csak a férfiaknál maradt, nem akarom Latinyinát vagy nőket mondani. Szóval 4 aranyérmet, vagy 4 érmet, 5 érmet nyerjen, gyakorlatilag majdnem minden szeren döntött, szinte majdnem minden szeren tornázott. Szerintem Cserbo minden szeren tornázott döntött Barcelonában. Én azt gondolom, hogy ők nem voltak jobbak, mint a mai tornászok, viszont ma specialisták vannak. Majd fogok egy statisztikát mondani rá, ha megengedi, amit én megnéztem a London Olimpia után. Ez úgy szólt, hogy Uchimura nyerte az egyéni összetettet, ő talajon második lett, de soha még semmilyen szeren nem volt se olimpiai bajnok, se világbajnok. Van ez a német fiú, aki ugye vietnámi származású, Marcin Guia, aki az egyéni összetettben második lett, ő korláton ezüstérmes volt, Lévia, hogy korláton nyert. De akik az egyéni összetettben a spiccen voltak, első ötöt helyzet, a szerenkénti döntőkben nem voltak a legjobbak között. Ez szinte ki is zárja. Mondjuk úgy, hogy azt tudom, hogy talajon például jó, de ez kizárja azt, hogy valaki szeren mondjuk a legjobbak között legyen?
Nem zárja ki, viszont sokkal nehezebb az esély annak, illetve kisebb az esély annak, hogy mondjuk egy összetett versenyző, vannak olyanok tényleg, akiket említettél, hogy vannak olyan szerek, ahol szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, viszont ha a szereket megnézve tényleg olyan szerspecialisták nyertek, akik szinte csak arra az egyetlen adott szerre koncentrálnak.
Én ezt el is fogadom, csak innentől kezdve a kvalifikációs rendszer tartom butaságnak, pontosan. Mert pontosan a kvalifikációs rendszer meg ennek ellenében megy.
Igen, ezt mi se értettük soha, hogy ugye segítik a szerspecialistákat, Európa bajnokságon már csak olyan ebbénk, ahol szerspecialisták indulnak. Vannak szerenkénti világbajnokságok, ugye ott vannak a világkupa sorozatok, ahol szintén csak egyszeren kell indulni, vagy egyszeren lehet indulni, és ezáltal jönnek ki a jó eredmények. Úgyhogy a kvalifikáció az egyelőre még mindig nem erre épül. Nyilván ez egy elég komoly szűrő, amin át kell mennünk egy-egy kvalifikációs verseny alkalmával, de hát ehhez alkalmazkodni kell, és tényleg mondhatjuk azt, hogy nálunk általában egy világbajnokság sokkal nehezebb, mint egy olimpia, bár mondjuk ezt most a saját bőrömön érezve nem mondanám. Főleg nem lelkiekben, úgyhogy meg erre talán Magyar Zoltánnak volt egy megfogalmazása, ami szintén helytálló szerintem is, hogy a világ nem, a világ a győztesekre, az elsőkre kíváncsi, és nem a 20.-30. helyezettekre, mert hiába van egy olyan jó összetett versenyzője egy-egy országnak, aki mondjuk lehet ott volna a legjobb 8 között, de valljuk őszintén, hogy a dobogosokon, az aranyérmeseken kívül nagyon senki másra nem emlékszünk.
Hát abszolút nem. Ugye az ázsiaiak elég jók voltak a tornában az elmúlt időszakban, mondjuk nyilván a japánok már korábban is, aztán a kínaiak, liningék feltűnése után. Most is elég jól tornáztak a kínaiak, ez alkati kérdés is, hogy ők ilyen jók?
Szerintem
legalábbis igen. Bizonyos szereken.
Igen, azért valljuk be őszintén, hogy a teljesen más a testfelépítésük, mint nekünk. Nyilván az ázsiaiak azért, mondhatom azt, hogy ilyen madárcsontozatúak és sokkal könnyebbek, mint mi. Illetve méreteikben is sokkal eltérnek az európaiaktól, kisebbek, hajlékonyabbak, könnyebbek, és az izomfelépítésük is sokkal speciálisabb. Tényleg azon régen azt mondták, hogy minél több izom kell a tornához, hát most itt van a cáfolata, hogy se a japánokon, se a kínaiakon, nyilván itt most nem a gyűrűsökre gondolok, hanem inkább a többi szeren versenyzőre. Ő rajtuk nincsen akkora izomtömeg, ami mondjuk egy európai versenyzőn van, vagy egy amerikain.
Bocsánat, hogy ezt kérdezem, de az járt a fejemben, hogy a selejtezőbeli hiba az egy tulajdonképpen egy véletlen valami volt. Abból a szempontból, hogy azért egyrészt a korábbi világversenyekre nagyon nem volt jellemző, tehát egy olyan világverseny volt, ami hasonló kaliberű hiba történt. Hála Istennek, hogy ez nem a döntőn történt, mert történhetett volna fordítva is ennyi erővel, nem?
Igen, történhetett volna fordítva is, de szerencsére így történt, hiszen amint beszéltünk a sérülésről, nem úgy érkeztem sajnos az olimpiára, hogy 100%-os állapotban voltam, de ezt az edzőm Kovács István meg is mondta nekem, hogyha minden jól megy, és túléljük a selejtezőt, illetve hát túl vagyunk a selejtezőn, akkor van egy hét a döntőig, amikor ténylegesen is abba a formába tudok kerülni, amibe szoktam.
Uh-huh. Tehát akkor hála Istennek, hogy az olimpiát július 29-ét kezdték, és nem egy héttel korábban, mert igen. akkor ez az egy hét még nagyon sokat számíthat.
Nagyon-nagyon sokat. Nem csináltam annyi gyakorlatot, amennyit itthon csináltam volna egy-egy hét alatt, de pont elegendő tudtam dolgozni kint ahhoz, hogy amikor a döntőben odalépek a szerhez, akkor már ne legyen semmi gond.
Azért ez azért is megnyugtató, amit hallok, mert azt is jelenti, hogy számomra azért pánik nem volt a selejtező után. Egyébként az jobb lett volna, hogyha lehet még egyszer tornázni, ugye, hogyha mondjuk a magyar csapat ott lett volna, akkor, ahogy Louis Smith, akkor kellett volna nyilván még a csapatba is egyet tornázni. Illetve az egyéni összetetben.
Igen. Ugye a csapat döntőkön csinált ő még egy gyakorlatot, szóval igazából ő egyel többet csinált, mint én, amit kint töltöttünk az
olimpián. És ez jó vagy rossz? Mert a bírók szempontjából lehet, hogy jó, ha meggyőzik, lehet, hogy a felkészülés ritmusa szempontjából nem.
Nem tudom eldönteni igazából, nekem nagyon ritka pillanat az, amikor három gyakorlatot kelljen csinálnom egy-egy verseny alkalmával, de én hozzá vagyok szokva ez a kettőző, meg nyilván hozzá van szokva a három gyakorlathoz, mert azért az angol csapat az elég erős ahhoz, hogy mindig csapat döntőzzenek. Nekem tudom azt, hogy ez az egy hét az elegendő volt arra, hogy mindent letisztázzak, és az a dű, ami bennem volt, az az idegeskedés vagy mérgelődés, az teljes mértékben megszűnjön.
Berki Krisztián olimpiai bajnok tornázt hallották. A minden téren sikeres felkészülés és segítői londoni helytállása is kellett Szilágyi Áron olimpiai aranyérméhez. A vasas kardvívója az Inforádió arénájában kiemelte edzője Somlai Béla munkáját, és azt, hogy a mentális felkészülésnek köszönhetően nyugodt és magabiztos volt a páston. A kardozó az Inforádió aréna című műsorában elárulta, nem indult zökkenőmentesen az olimpiai aranyat hozó napja, a verseny előtt ugyanis nem volt kardja. Szilágyi Áronnal Farkas Dávid beszélgetett.
Mi kellett ahhoz, hogy ennyire minden tökéletesen klappoljon?
Egyrészt én úgy gondolom, hogy Somlai Béla bácsi vezetésével egy nagyon jó felkészülést hajtottunk végre az olimpia előtt. Gondolok itt a hosszú távú felkészülésre is, tehát a kvalifikációs időszakra és az azutáni világkupa versenyekre való felkészülésre, és hát tulajdonképpen a közvetlen felkészülésre is, ami 4 hét volt az olimpia előtt. Minden, amit meg akartunk csinálni, az végre lett hajtva, illetve emellett fordítottam energiát a mentális felkészülésemre is, és ott is volt segítségem, 2 szakember is, úgyhogy én ennek köszönhetően lehettem magabiztos a páston, lehettem nyugodt, és tulajdonképpen tusra-tusra tudtam, hogy mit akarok csinálni.
Úgy is ébredt, hogy ezen a napon sikeres lesz?
Már nem emlékszem pontosan, hogyan ébredtem aznap reggel. Nem vagyok babonás, nem gondolom, hogyha bal lábbal kelek ki az ágyból, akkor az egy rossz nap lesz. Ugyanakkor arra emlékszem, hogy pozitív gondolatok ugrattak be már reggel is, és ugyan a verseny előtt még nem volt kardom. Ez egy rövid történet.
Hogy történt?
Hogy előző nap történik ilyenkor mindig a hitelesítés, és nekem egyszerűen nem hitelesítették le a fegyvereimet, mondvá, hogy van egy pici rés a penge nyaka és a kosár között. Ez egy lényegtelen pici hiba, amit világkupa versenyeken, sőt meg világbajnokságon sem szoktak figyelni. Itt most figyeltek rá a londoni szervezők, úgyhogy azt még aznap reggel, a verseny előtti reggelen 1 órával előbb ki kellett mennünk az Excel csarnokba, és ezt mesteremnek és a masszörömnek, Bodnár Józsinak ki kellett javítaniuk, és hát nagyon-nagyon ügyesen ezt 1 óra alatt megoldották 4 fegyveren is, ami egy nagyon nagy kihívás volt. Így 1,5 órával az első asszom előtt körülbelül meglettek a kardjaim. Ettől függetlenül semmiféle negatív gondolat nem támadott engem meg, és akkor is pozitív tudtam maradni, holott ez azért egy picit okozhatott volna félelmet vagy szorongást, de akkor aznap ez nem volt probléma.
Tulajdonképpen egy kivétellel minden mérkőzése sima volt. Mikor érezte a nap során először, hogy verhetetlen vagy verhetetlen lehet?
Sokat foglalkoztunk azzal, hogy ezt ne érezzem. És hogyha be is ugrik egy ilyen gondolat, hogy jól megy a vívás, hogy ez az asszó megvan mondjuk egy mérkőzésen belül, akkor ezeket nagyon gyorsan hessegessem el, ezeket a gondolatokat, hiszen pontosan ezek azok, amik visszaveszik a koncentrációt, ami miatt nem tudok úgy fókuszálni a következő találatra, és így sokszor engedem az ellenfelet, hogy följön, sőt rengetegszer előfordult, hogy nagy előnyből fordítottak a velem szemben álló vívók, és így elvesztettem a szokat. És az olimpián az volt a cél, hogy ez egyáltalán ne történjen meg. Kisebb-nagyobb hívával sikerült ezt végigcsinálnom. A negyed döntőben a német Max Hartung nevű ellenfelem ellen volt egy kis botlásom. Ott ugyanis 4 vagy 5 tusos előnyről engedtem, hogy följöjjön a német srác, és 13-13-nál ki is egyenlített, és ez egy nagyon jó pofon volt. Egyrészt abban az asszúban is, hiszen a következő mindent eldöntő 2 találatra maximálisan kellett koncentrálnom, illetve az elődöntő döntőre is egy nagyon jó tanácsadó volt, hiszen láttam azt, hogyha egy picit is kiengedek az olimpián, az nagyon megbosszulja magát, és lehet, hogy egy világkupa versenyen ott már elég lenne, hogyha csak úgy szoktuk mi mondani, hogyha a kardot felküldeném a pásta, de ez az olimpián nem elég, hiszen ott mindenki a maximumot hozza ki magából. Úgyhogy az elődöntő döntőben már nem is botlottam így meg, és ott már magabiztosabban sikerült hoznom az asszókat.
Az aranyéremre mikor gondolt először?
Nem fogalmazódott meg a fejemben még az elődöntő előtt se, sőt a döntő előtt se, hogy ott az aranyérem, az a cégele, a olimpiai bajnok akarok lenni.
Tényleg?
Egyszerűen a következő asszót akartam megnyerni, a következő tust akartam én adni, a következő támadást akartam én bevinni. Tehát mindig a rövid távú célokat láttam, a lehető legközelebbi elérendő célt láttam magam előtt, és ez segített abban, hogy maximálisan tudjak koncentrálni. Hiszen, hogyha azon kezdtem volna el töprengeni, hogy mennyire szépen csillog az aranyérem, vagy milyen jó lesz majd a dobogó felső fokán állni, akkor ez bizony az a koncentrációból vett volna vissza, úgyhogy nagyon jó volt, hogy ezekre nem gondoltam. Mégis, amikor az első aranyérmes gondolatom az utolsó találat előtt volt, akkor arra gondoltam. Ilyenkor természetesen minden tus előtt ki kell gondolni, hogy mit szeretnék, milyen akcióval szeretnék előrukkolni, vajon mit csinál az ellenfél, mire jó, milyen válasz reakció jó arra. És az utolsó találat volt az, amikor úgy álltam föl, hogy 6-tusos előnyben vagyok, nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de remélem, hogy jó lesz, és olimpiai bajnok leszek. Így álltam föl, ezt nem mondtam Somogyi Béla mesteremnek, hát meg is kapnám érte a kritikát, a szidást, hiszen így nem szabad felállni semmilyen találatnál, hiszen ilyenkor nagyon kicsi az esély, hogy én adom a találatot úgy reflexből, gondolat nélkül. De hál' Istennek ez történt 14-8-nál, ugyan az ellenfelem jól látta, hogy beragadtam középen, és elindította a támadást, de nagyon bizonytalan volt, és én így közben tudtam támadni, és egy egylámpás találattal megnyerni az olimpiai döntőt, és hát igazán ott realizálódott bennem, hogy ez megvan.
Ugye talán az is szerepet játszhatott ebben, hogy a döntőben sosem volt igazán közel az ellenfele, nagyon hamar elhúzott olasz riválisától.
Nemrég néztem vissza az ő elődöntőjét, az olasz ellenfelem vívott egy igen erős román vívóval, és ahogy megverte, elkezdett ünnepelni, kirohant a családjához, megölelt mindenkit, aki szembe jött. És nekem ez nagyon-nagyon furcsa volt, hiszen én az elődöntő után persze örültem én is, de minél gyorsabban igyekeztem le a pástról, hogy készülhessek a döntőre, hogy pihenhessek, hogy relaxálhassak, hogy újra egy picit át tudjak mozogni, hát ugye mozgatni az izmaimat. Talán ennek volt köszönhető az, hogy ő az asszónak az első felében nem tudott úgy odafigyelni a találatokra, és így szinte könnyedén, azt mondom, hogy könnyedén vittem be az első 7 tust, és igazán csak az egyperces szünet után, 8-1 után talált magára, akkor viszont nagyon megnehezítette a dolgomat, hiszen én meg, mint azt mondtam, előnyből nehezebben vívok, nehezebben koncentrálok. Ő viszont akkor magára talált, és mint az anyatigris, a gyermekét védezendő úgy harcolt. Úgyhogy tulajdonképpen azzal a 7 tusnyi különbséggel tudtam megnyerni az asszót, amit a meccs elején kovácsoltam magamnak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt.
A második fél időben sem volt rosszabb azért. Ezt kijelenthetjük.
Igyekeztem természetesen meglepni ott is az ellenfelemet egy paráddal, egy nem várt támadással, és ez összejött, de ott már ő is azt kell mondanom, hogy helytálló ellenfelem volt, és örülök neki. Örülök neki, hogy 7-0-ra tudtam kezdeni, anélkül valószínűleg sokkal nehezebb lett volna az asszó.
Beszélt arról, hogy relaxált a mérkőzések között, ez hogyan néz ki? Hogyan néz ki ez a kis pihenés vagy relaxálás?
Ez tulajdonképpen a testnek a megnyugtatása, egy 5-10-15 percet vesz igénybe. A sportpszichológusom ezt a metodikát nekem megtanította, illetve hát tulajdonképpen itthon is edzőtáborokban is minden versenyen csinálom. Tulajdonképpen arról szól, hogy minden izmot el kell lazítani. Különböző dolgokra lehet közben gondolni, ebben most nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy feltöltődjen a sport, feltöltődjek, és új erővel tudjak fölmenni a következő asszóra. Persze ez nem helyettesíti a bemelegítést, sokan azt gondolják, hogy nekem ez a módszerem arra, hogy újra bemelegítek. Nem, tehát ez először megnyugtat, energiával tölt fel, és utána természetesen szükség van a szakmai részére is a dolognak, tehát ez egyáltalán nem helyettesíti magát a vívó bemelegítést és mozgást.
De az volt talán az utolsó nyugodt időszak, hiszen a döntő után aztán egy eufória következett, és szétszették a szurkolók is, a sajtó is.
Nagyon sokan voltak kint az Excel csarnokban magyarok szurkolni, és nagyon-nagyon jó érzés volt látni ezt a rengeteg magyar zászlót a tribünön, együtt énekelni a magyar himnuszt a szurkolókkal, tudván azt, hogy itthon is akár millióan, több millióan nézik. vagy hallgatják a közvetítést, és amióta hazajöttem, azt érzem, hogy nagyon sokan együtt élnek a sikerrel, nagyon sokan tudnak örülni, és minden egyes alkalommal, amikor megállítanak az utcán, csak gratulálni egy fénykép elejéig, vagy egy autogramot kérni, az engem eltölt egy nagyon nagy boldogsággal, hiszen ez azt jelenti, hogy én tudtam valamit adni, és ugyanaz olimpiát úgy gondoltam, hogy ez rólam szól, ez csak az én eredményem, csak magammal foglalkozom. Rá kellett döbbennem az olimpia után, hogy ez egyáltalán nem így van, és sokkal inkább a magyarságnak, Magyarországnak a sikere ez.
Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívót hallották. Most hírek következnek, de utána folytatódik a Gólvonal. Maradjanak velünk!